az iránytű következik.
Áldott adventet kívánok, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. A várakozás utolsó hetében járunk, ilyenkor a települések ünnepi arcukat mutatják, még a legkisebb falvakban is állítanak betlehemeket, kitesznek fényfüzéreket, világító feliratokat, csillagokat, hópelyheket, színesen villodzó figurákat és mindenféle díszeket. A városokban, különösen Budapesten mindez hatványozottan értendő ilyenkor. Vendégem a stúdióban Salai Noémi művelődéstörténész, most az előbb egyeztettük, író, a főváros frissen beiktatott díszpolgára. Kezi csókolom.
Jó napot kívánok mindenkinek.
Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk a belvárosból, az Andrássy úton keresztül, esetleg Zugló felül a Hősök terén át, vagy a Keleti pályaudvartól Erzsébet városon keresztül jött. Honnan közelítette meg stúdiónkat?
A Tabánból jövök én, úgyhogy a Lánchídon keresztül az Andrássy úton jövök, és akkor onnan egy picit gyalogolok, s már itt is vagyok.
És milyennek találta most ebben a hangulatban a várost, abból az irányból, Buda felől?
Ebben a förtelmes időben mindenhol egyformán ronda a város, úgyhogy nincs nagyon mi begyönyörködni. Hát ha csak abban nem, hogy azért a kirakatok meg bizonyos égve felejtett ilyen díszvilágítások azért pislákolnak itt ebbe a ronda tényleg kopár és szürke időben, de hát várjuk, hát advent van, úgyhogy az ember fog csikorgatva a tűr, és aztán egyszer csak majd eljön a szenteste, amikor meg már milyen mindegy lesz, hogy milyen az idő odakint.
Este igazán látványos ez az időszak, gondolom, olyankor látszanak ezek a díszek, fények. Mióta szokás adventi díszekbe öltöztetni a lakóhelyünket?
Hát a lakóhelyünket...
Tehát úgy várost, falut, régóta. Bármit.
Igazság szerint ez nagyon érdekes, mert úgy tűnik a forrásokból, hogy a karácsonyfa állítás az eredetileg egy közösségi szokás volt, és nyílt térben állították a karácsonyfákat. Úgyhogy éppen most nemrég kellett két helyen is tartanom előadást ilyen karácsonytörténeti tárgyban, és ott az derült ki, hogy ez 1400-as évektől kezdve van ennek már nyoma, hogy a főtereken, a városháza előtt állítanak egy valamilyen karácsonyfát, amiről nem tudjuk egészen pontosan persze, hogy hogy nézett ki, de hogy vannak már díszítések, és vannak rajta ehető dolgok. És egy nagyon kedveset találtam, hogy egy német kisvárosban a Szentlélek Kórház péklegényei készítettek egy karácsonyfát, ami tele volt aggatva mindenféle ehető dologgal, azt egy zászló mögött vitték díszmenetbe, ott gondolom a városközpontba körbe-körbe, és rázták tiszta erőből, rázták, hogy potyogjanak le róla ezek a díszítmények, és akkor azt a szegények fölszedték. És ez egy ilyen nagyon korai adat arra, hogy ehető dolgokat akasztunk a karácsonyfára, tehát a péklegények, és valami marha nagy brióst is ott kifűztek egy oszlopra, vagy egy ilyen, nem tudom, egy pózna tetejére, és azt is ott hurcolták a menetben. És akkor céhes szokásként is már karácsonyozásra van adat, és akkor ott viszont már bevitték a céhnek a gyűlés termébe. És akkor az 18-19. Században kúszik be már a karácsonyfa a családi otthonokba úgy, hogy akkor már az a szokás rögzül, hogy bent vagyunk. És akkor erre Katona Csaba történész barátomnak vannak mindenféle elméletei, hogy a 19. század legelején ott a napóleoni háborúk után, meg a Biedermeier, hogy ott egyszerre két ilyen hatás is van, hogy ugye az otthon, és akkor az ott fölértékelődik, és az emberek ezt a meghittséget keresik, és hogy a napóleoni háborúk miatt ez a bebújás, hogy bemegyünk, mert jöhetnek a katonák, mert bármi történhet, hogy akkor be az otthon biztonságába húzódunk. És hogy ez a két dolog találkozik valahogyan, és akkor onnantól kezdve van bent a karácsonyfa, és válik a családi ünnep részévé a fenyőfa állítás.
És akkor az utcák, terek, városok?
Az utcák, terek akkoriban valószínűleg nem, vagy erről én nem ismerek adatot, de már a 19. század utolsó harmadában már bizonyos dolgok vannak, például a kirakatok. És a kirakatok akkor válnak tömegessé, akkor jön létre ez az üveges kirakat, amit ma ismerünk, mert ugye korábban annyi volt a kirakat, hogy a bolt fatáblás ajtaját kinyitották, azt a kétszárnyú ajtót. Az ajtónak a belsejében voltak polcok, amik vagy mozdíthatók, lenyithatók, vagy pedig hát eleve oda voltak már tervezve, arra kirakták a cuccokat, és amikor bezárt az üzlet, akkor ezt behúzták, jó napot kívánok, és ennyi volt. Tehát
zárás után nem lehetett nézelődni.
Zárás után nincs nézelődés, így van, tehát akkor a biztonság fontosabb volt mindennél, és akkor behúzták a kirakati árukat is az ajtóval együtt. És akkor aztán szép lassan kialakul ez a szokás, hogy a boltnak, mert ugye a bolt szavunk is egy ilyen jópofa dolog, ez nem tudom, hogy mennyire közismert a kedves hallgatók előtt, hogy a bolt az a bolt ívből jön, tehát a kapu bolt, és akkor a boltok, ezek az íves záródású ajtókablakok, és minden bolt alatt volt egy árus.
Ott ült valaki.
És akkor
hát, kihasználta, hogy
bentről, vagy csak a egyszerűen ez alatt, a védelem alatt, amit egy ilyen boltív jelentett, és akkor így volt a Schusternek a boltja, meg a Mézes Kalácsosnak a boltja, és egy idő után az üzletre ráragadt ez a szó, ami eredetileg egy építészeti szakifejezés. Na úgyhogy, hát ezek a boltok, ezek egyszer csak rákaptak arra, hogy akkor kirakat. És hogy csinálnak egy nagy ablakot, és az ablak mögött ott vannak a portékák, és akkor ezt elkezdték később már majd megvilágítani, először nyilván gázlánggal, aztán utána majd jó sokára már, az már a 19-20. Század fordulója, amikor jön az elektromos világítás, és hogy akkor az csinos legyen az a kirakat, hogy az látványos legyen, és hát nyilván a játékboltok előjárnak ebben a küzdelemben, és ugye a játékbolt meg a divatkereskedés, ez volt két ilyen nagyon fontos üzlettípus, ahol nagyon hamar már léteznek kifejezetten az ünnepre készített kirakatok. Játékboltba, Kertész Tódor,
Tehát akkor kezdetben ezek a kirakatok, illetve a boltoknak az ünnepi arca adta meg ezt az adventi hangulatot. Igen. De hát egy idő után ugye már kikerültek ezek az egyéb díszek is. A boltokon kívül gondolom, akkor ezt már a közösség szervezte egy idő után.
Arra nem tudok adatot, és igazság szerint most erre a kérdésre nem készültem, tehát nem néztem utána annak, hogy az utcáknak a fényfüzérekkel való díszítése, hogy az mióta harapózott el, hogy a háború előtt volt-e és mennyire, az biztos,
hogy... A nagy háború, még az első?
Nem, a második is. Tehát, hogy a városnak, az utcának díszletként való használata, hogy ez mennyire létezett, de az biztos, hogy amikor én gyerek voltam, nem olyan nagyon régen, mondjuk 60 éve, akkor nem volt ez, hogy a, ilyen fényfüzérek meg, hogy a fákat körbe tekerjük mindenféle idióta villanyrotokkal, és akkor örülünk, hogy most az ilyen csili-vili, én a fáknak az ilyen fajta gyötrését egyáltalán nem találom jónak és helyesnek, mert pont elég kiálló dolog van a városban ahhoz, hogy azokra is nyugodtan lehessen akasztani, és nem az élő fát kelljen össze-vissza szögelni ezeknek a drótoknak a kedvéért, úgyhogy ezt én nagyon nem pártolom, és akármilyen csinosnak találjuk, akkor sem, és azt meg végképp nem, hogy aztán ott marad egész évre. Úgyhogy szerencsétlen fák, ugye nagyon sok helyen lehet ezt látni, hogy fenn van a fényfüzér, azt akkor, ha már fenn van, ott is maradott, tegye meg a fene, és akkor nézzük húsvétig, vagy jövő karácsonyig, ez nem jó. Úgyhogy pont elég kiálló dolgot lehetne arra használni, hogy így a villanypóznák, meg a felső vezetékeknek a tartói, meg nem tudom én, amihez lehet rögzíteni ilyen füzéreket. Ami egyébként történik is, mert most például az Andrássy úton vannak ezek a keresztbe akasztott csillagok, amik hát elég csinosak, de nem az élő fához rögzítik őket.
A kandeláberekre is szoktak.
Kandeláberekre, azokra is tőlem lehet, persze, igen. Úgyhogy most az történt, hogy a karácsony miután nagyon sokáig időzött az otthonokban, most kitüremkedett megint az utcára, és akkor most az egész utcát használjuk karácsonyi díszletként, és hát ennek ugye nagy részt az a célja és magas értelme, hogy az ember akkor sötétedés után is örömest mászkáljon az utcákon, és ha már ott mászkál, akkor hát itt van neked a bód, gyere be akkor vásárolni, úgyhogy ez azért egy eléggé fogyasztói buli, én nem gondolom, hogy a karácsony meghitt ünnepéhez olyan nagyon nagy mértékben segítene bennünket az, hogy az utcák is ilyen csili-vili módon ki vannak világítva. Van, aki szereti, ugye nyilván sokan szeretik, mint ahogy a karácsonyi vásárokat is sokan szeretik, én ezeket utálom, tehát az ilyen vásári sokadalmakat, amik teljesen a fogyasztás irányába tolják és terelik az embereket, és csak a pénzköltés, a birtoklás, a bírvágy, és akkor közben azért eléggé elfelejtkezünk arról, hogy valójában miről szól a karácsony.
Hát, hogyha már ezt a meghittséget említi, akkor én ugyanezt személyesen nem éltem át, de édesanyám és nagynéném, meg nagyapám például, nagymamám is, tehát Dél-Dunántúlon éltek, és még én gyerekkoromban jártam a faluba nyaralni, és ők mesélték, hogy hát a legszebb időszak volt tulajdonképpen az advent, mert Rorátére jártak, ropogott a hó a talpuk alatt, és mindenki elemlámpával a falu különböző pontjairól, ilyen csoportok egyszer csak úgy kezdtek kialakulni, akkor többen lettek, és akkor úgy egy ilyen sávban kitaposott ösvényeken megközelítették a templomot.
Igen, hát az biztos, hogy nagy közösségi élmény tud lenni a hajnali misére járás. Nagyanyám annak idején szintén járt Rorátéra. Én megmondom őszintén, hogy nem bírok felkelni. Tehát egyszerűen így kész. Puha vagyok, elfajzottam, úgyhogy én nekem nem is, amikor gyerek voltam, nagymama bennünket nem kényszerített, se a bátyámat, se engem, hogy menjünk vele a hajnali misére le, úgyhogy nem tudom, hatkor Levente atya, hatkor misézett, irgalmat nem ismerve, úgyhogy de az, hogy gyereket már éppen, hogy elkezdődik a szünidő, és hogy akkor kicibáltak volna bennünket, bár a tesóm lehet, hogy ment minisztrálni kisfiúkorába, erre most nem emlékszem, de az biztos, hogy engem nem kényszerítettek a Rorátéra való lemenetelre.
Mindenesetre ez egy szép élmény sokaknak adventből.
Igen. Hát ehhez viszont most elmesélek egy borzasztó aranyosat, ami Krúdinak egy ilyen csodálatos kis története, a terézvárosi advent, amikor az erdélyi borozóba, ami ott a Drexler palota aljába volt egy ilyen külön vendéglátó hely, hogy oda került egy ájtatos erdélyi leányka a pincérnőnek, aki adventba bejelentette a főnöknél, hogy ő hajnalba abba hagyja a munkát, mert neki most a Rorátéra kell menni. És akkor ez a leányka divatot csinált a többi terézvárosi vendéglátóhely és mulató nem csak pincérnői, hanem hát ilyen Hédi Dédi és Karola Cecília és ilyen típusú igazi hát konzumnők, hogy rosszabb szót itt most a katolikus rádióban ne használjak őrájuk, az ő körükben is. És akkor a mindenki legnagyobb elképedésére pont Hédi Dédi, aki egy bécsi import fehér nép volt a Somosi Orfeumban, vagy a Fővárosi Orfeumban, már nem tudom, valamelyikbe a kettőből, nagy tollas kalapját hajnalban a fejébe csapva, ott hagyta a legnagyobb üzlet kellős közepén az Orfeumot. Ugye azért a legnagyobb üzlet, mert addigra már mindenki mocsárészeg volt, és úgy lehetett itatni pezsgővel, vagy mindenféle ilyen álitalokkal a palikat, ahogy nem szégyelte a tulajdonosnő, és elindult a hajnali misére. És akkor ezek a lányok ottan összekapaszkodva tollas kalapokba és ilyen báli toalettekbe beültek a Teréz templomba misére. Na és aztán volt egy...
A Kródinak ez tetszett, gondolom.
Hát az legnagyobb mértékben persze, de hát nekem is tetszett volna. És akkor a... De hogy az akkori Terézváros éjszakai hangulata, hogy akkor a Kródi, Adi és Révész Béla támasztják hárman a Teréz templom belülről a kapuját, és ott hát így fél lábbal, mert ugye nincs mindenkinek igazi teljes jogosultsága, hogy részt vegyen a rorátéban, mert Kródi katolikus, Adi református, Révész Béla zsidó, tehát egy ilyen nagyon jó kis terézvárosi hajnali.
Szent ökumené.
Ökumené és multikulti van, és akkor ezeket a lányokat egy ilyen önként vállalkozó gavalér kísérgette, bizonyos Diogenész Blau, akinek már a nevéből is kitűnik, hogy ő sem tartozott feltétlenül mondjuk a legmélyebben katolikus terézvárosiak közé. Jó lehet, ki tudja, persze, hát abban az időben azért nem volt akkora ritkaság, hogy valaki kikeresztelkedik. Na minden esetre Diogenész Blau a hajnalban már azért meglehetősen borközi vagy bepesgőző állapotban, szintén beül, hogy ő vigyázz a lányokra, de olyan eszeveszett hortyogásba alussza bele magát ott a legnagyobb áhítat közepette, hogy a plébános a sekrestyéssel kénytelen kivezettetni a templomból Diogenész Blaut, aki ellenáll, és szóváltás, sőt hangos szóváltás kerekedik ott kettejük között. Na most azért ezt így elképzelni, ezt a jelenetet, hogy ott ülnek a terézvárosi polgárasszonykák kis városi bundákba, ott ülnek a derék terézvárosi polgárok ilyen nagy, végig gombos, sötét nagy kabátokba, ott ülnek ezek a báli lányok, vagy mulatóbeli lányok a tollas kalapjukban ilyen színes holmikkal, és a sekrecsés birkózik a kapuban Diogenész Blaual, miközben ezt három író, költő, három vallás felekezetből szemléli. Tehát szóval, hogy egy olyan jelenet, ami én Krúdinak különösen hálás vagyok azért, hogy ezt leírta, ezt a történetet, és nem kételkedhetünk az ő szava ijetőségében, mert ő nem kell, hogy kitaláljon dolgokat, mert ő egyszerűen megfigyel és leírja azokat a történéseket, amelyeket lát, vagy amelyeknek tényleg tevőleges részese volt. Úgyhogy ez egy gyönyörű történet. És az Orfeum tulajdonos nője, a katonás Waldmanné, egyházi, vagy megfenyegette, kirúgással fenyegette a Hédi Dédit, hogyha elmászkál neki reggel az üzletből. Mert ugye ő hozza a pénzt, tehát hogy ez neki, az üzleti érdek nem diktálta ezt, hogy ő elengedje. És akkor itt belép a képben még egy személy, Bibiti Horváth János, erzsébetvárosi káplán, aki egyházi átokkal fenyegeti meg Waldmannét arra az esetre, hogyha ő valóban emiatt elbocsátaná Hédi Dédit. És aztán megtaláltam Bibiti Horvátot a korabeli lapokban, aki arról Krúdi azt mondja, hogy a hölgyek és az éjszakai hírlapírók jó barátja, és tényleg egy elég érdekes életű fiatal pap lehetett, aki aztán tényleg vissza is adja a nem lemond a papságról, és egy darabig polgári életet él, és hivatalnok, és megnősül, és akkor telik múlik az idő, és uram, fiam, amit olvasok valamelyik ilyen korabeli újságban, hogy Bibiti Horváth visszatér az egyház kebelére, és sőt, még azt is valahogy kéri, vagy meg is kapja talán az engedélyt, hogy ismét papként szolgáljon, úgyhogy ezzel a kitérővel ő visszatér az Anyaszent Egyház kebelébe.
Hát ilyen remek adventi történetek voltak abban az időben, így ez a 19-20. Század fordulójáról beszélünk ezek szerint, hogy ott járunk.
0-as évtized.
Kedves hallgatóink, vendégem a stúdióban Sali Noémi.
Művelődéstörténész,
ezt felírtam, de nem találom a papíron. Író, de Budapest frissen beiktatott díszpolgára. Ehhez gratulálok, és köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm. Egy kis zene után folytatjuk majd a beszélgetést. Az egyik könyve, az Én Pestem című van itt az asztalon, és majd azt
ebben
kérdezem...
Pont benne van.
Azt kérdezem, hogy ebben mi minden van az adventről. Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem a stúdióban Sali Noémi, művelődés történész író, és az Én Pestem című könyve van itt a stúdióban a kezemben, illetve most az asztalon, és ebben találtam azért olyan részeket és képeket is többek között, amelyek erről a világról szólnak. Voltak mondjuk ennek az adventi hangulatnak korszakai, vagy divatjai, hogy mikor, hogy nézett ki december mondjuk Pesten?
Korszakai, nem tudom, nem hiszem.
Legfeljebb a technika változásával.
Korszakokra lehetne bontani itt ezt a dolgot, ahogy mikor van nyilvánosabb karácsonyozás, és mikor van eldugottabb karácsonyozás, hát nyilván a
történelmi helyzet is meghatározta.
1949-ig senkit nem izgatott az, hogy most elbújjunk, mert titkolnunk kell valamit, vagy félnünk kell valamitől, utána nyilván már azért még jobban visszabújik mindenki a saját kuckójába, de most, ahogy a zene alatt itt beszélgettünk, és hogy van-e még karácsonyi történet a könyvben, és én rávágtam, hogy nincsen, de most rájöttem, hogy de bizony, hogy van, és pedig a kávéházi asztaltársaságokhoz kapcsolódva van, ami nem csak az adventre vonatkozó szokás volt, hanem az egész évben a kávéházi asztaltársaságok, meg bizonyos fokig a kis vendéglői asztaltársaságok is kialakítottak maguknak mindenféle rettentő szabályokat, és ezeket a rettentő szabályokat, ezeket nagyon szigorúan betartatták, és hogyha valaki vétett, akkor borzalmas pénzbüntetéssel sújtották az illetőt. És akkor az illető, tudván tudva, hogy mire megy majd ki a játék, zokszó nélkül befizette ezeket a büntetéseket, és volt az asztalnak pénztárnoka, aki ezt gyűjtötte, és gyűjtötte, és gyűjtötte, és akkor karácsony előtti egy-két hétben lehet olvasni a híradásokat, például a Buda és Vidéket című világlapban, hogy és a Philadelphia Kávéház Bölcsesség Fog Asztaltársasága most karácsony közelettével felruházott 9 szegény sorsú budai gyereket.
A büntetéspénzből?
Igen. És akkor a következő lapszámba érkezik a tromf, hogy és akkor a zöldfa vendéglő Budenc asztaltársasága meg felruházott 10. Úgyhogy egy ilyen nagyon szép nemes vetélkedés volt az egyes városrészeken belül is a különböző asztaltársaságok között, hogy akkor ki tud több szegény gyereknek segíteni, és például az újlaki első magyar asztaltársaság. Na most Újlakon az első magyar asztaltársaság úgy néz ki, hogy körülbelül 2 német nevű tagja van a 70-ből, vagy 2 magyar nevű tagja van a 70-ből, mert az összes többi az vagy sváb, vagy zsidó, vagy valami, de hogy magyar alig van köztük, vagy magyar nevű. Miközben hódszigorúan magyarul beszélnek, most megint így az 1890-es évek végétől tudok ennek az asztaltársaságnak a létezéséről, és természetesen nincs mindig ott mindenki, hanem egy alkalommal ott vannak 20-an, 30-an, és akkor ott ilyen asztaltársági élet folyik. És a német szó használatát tiltják. Na most képzelhető, hogy azért ott egy elég tetemes somma gyűlik föl karácsonyra, és az asztaltársaságban mindenféle szerepek vannak, mindenféle funkciókat betöltenek különböző emberek, úgyhogy az elnök, a titkárok, a nem tudom én mi, és akkor van a gyermeköltöztetéssel megbízott személy az asztalnál, annak a felelőse, aki történetesen ott a legszegényebb városi elemiskolának az igazgatója, aki asztaltársasági tag, és aki aztán mindenkinél jobban tudja, hogy az ők is nebulói között kik a leginkább rászorulók. És akkor szépen a gyermeköltöztetéssel megbízott felelős tisztségviselő, amikor eljön az idő, akkor a pénztárnokkal összeül, megszámolják a pénzt, osztanak, szoroznak, megállapítják, hogy hány szegény gyereknek tudnak most akkor egy pár cipőt, vagy egy rendruhát juttatni, és akkor ez így meg is történik. Úgyhogy ez egy nagyon derék és nemes dolog volt, és hát abban az időben, amikor az állam még a mostaninál is kevesebbet szánt a központi segélyezésre, vagy szegény ügyre, vagy nem tudom, akkor ezt nagyon üdvösen tudta kiegészíteni ez a nagyon sokféle, mindenféle jótékony célú egylet. Nőegyletek is vannak persze nagyon szép számmal, amelyek hát így árvaházakkal foglalkoznak például, és hát ott is mindig ez a cél, hogy ruhácipőt, ruhácipőt, úgyhogy még akkor nem annyira a játék volt a fő szempont, vagy a fő hát így fő ajándék, hanem hogy a legszegényebbeknek a téli öltözködését megoldják.
Hát azért ez sokat elmond az akkori kor lelki állapotáról, hogy ezen gondolkodtak, tehát hogy erre gyűjtöttek, mert sok minden másra is gyűjthettek volna. Tehát hogy ezek szerint karácsonyra gyermeket felöltöztetni.
Így van. És akkor mindenhol megvoltak azok az emberek, akik a legjobban ismerték a rászorulókat, akik pontosan tudták, hogy hova kell irányítottan ezt megfelelően küldeni, és senkinek nem jutott eszébe ebből lopni, vagy ebből elvenni, tehát, hogy akkor ez jusson ezeknek a gyerekeknek, jusson ezeknek a szegény családoknak. És nagyon-nagyon sok ilyen híradást lehet olvasni, hogyha az ember a korabeli sajtóba beleássa magát egy kicsit, akkor a karácsony előtti egy hónap körülbelül az tele van híradásokkal arról, hogy egyrészt, hogy gyűjtenek, mert ezek az asztaltársaságok mondjuk, akik egész évben összejártak, ők egész évben gyűjtenek, de ezen túl is vannak mindenféle ilyen jótékony, például nőegyletek, akik képesek a legnagyobb hidegbe, hóba kiállni, persejezni mondjuk az operaház elé, vagy valamilyen nagyforgalmú helyre, és akkor az ő szegényeik számára gyűjtenek, mert nem csak gyerekek vannak a legnagyobb córezban nyilván, és azért a régi telek, hogyha az ember visszanéz, vagy visszaolvas, azért nagyon kemény telek tudtak lenni a régi Budapesten, vagy hát a régi Magyarországon, és akkor a szegényeknek is, meg a szegény konyhák is ilyenkor azért nagyon összekapják magukat, és akkor olvasni, hogy hol mi a karácsonyi menü, hogy akkor van forró káposzta leves kolbásszal, szóval egyszerű dolgok végül is, nem semmi különös, de hogy akkor mindenki kap egy fehér cipót például karácsony ünnepére, úgyhogy a szegényeknek az ünnepi eltetését is. Hát ugyanúgy, ahogy most is azért látjuk a városban, hogy nagyon sok felé van ételosztás, és rengeteg rászoruló bizony sorba áll a lábocskájával.
És akkor ezt tényleg úgy kell képzelni, hogy a dámák tollaskalapjukba kiálltak az operaház elé, és persejeztek, és akkor ez nekik, ez úgy fakad belülük, tehát ez nem volt rangon aluli, hogy ezt megtegyék ezek
hát
szerint.
Nem, hogy nem volt rangon aluli, hanem egészen magas rangú polgárasszonyok, meg sőt arisztokraták is képesek voltak erre, hogy mindenféle formában gyűjtéseket, és egymás között is, maguk között is, mert hiszen hát nekik volt lehetőségük arra, hogy adjanak, és többet adjanak, és itt nagyon érdekesen összetalálkozik a keresztény és a zsidó hagyomány, mert ugye a zsidó hagyományban is benne van ez a kötelezettség, hogy jót kell tenni. És akkor, hát ugye a Hanuka meg a karácsony is szinte egybeesik, az nagyon sokszor nagyon közel van egymáshoz a kettő, és mind a két vallási közösségben ez nagyon fontos dolog volt, hogy a szegényekre odafigyelni, hogy az elesetteket gyámolítani, hogy jót cselekedni, tessék jót cselekedni. Hát a jó cselekvés, ugye én annak idején a gyerekkoromban apámnak a bekötött magyar cserkészé folyamait olvastam rongyossá, amik kék papírba kötve ott egy könyvszekrény aljába bujkáltak, és engem, mit tudom én, ilyen 6-7-8 éves koromban már így elbűvölt ez a dolog, és nagyon irigyeltem, hogy a fiúk milyen jó volt nekik fiúnak lenni akkor, és hogy mennyi mindenféle jó buliba benne voltak.
A lányok is lehettek cserkészek.
Hát igen, de az nem olyan, hát a lányok azok ott zoknit kötnek a katonáknak, meg ilyen hülyeségek, a fiúk bezeg, azok táboroznak, meg ilyen éjszakai riadók, meg ilyenek vannak. Nagyon vicces különben, hogy aztán én belecsöppentem egy olyan úttörő közösségbe, amiről utóbb derült ki, hogy egy öreg cserkészek vezették.
Voltak ilyenek, hát, igen, hogy álcázták magukat.
17-es Budavárőrs vezetőképző, arról az én Budám.
Igen, nem ennek a párja.
Nem az én Budámba, hanem a Tabán-Naphegy városi sétakötetbe megemlékeztem egy bekezdés erejéig. Na szóval, hogy ott nekem ez a nap, a cserkész napi jó cselekedete. És ez nekem marhára tetszett. Mert úgy gondoltam, hogy ez egy derék dolog. Ilyen, nem tudom, 7-8 éves koromban ez megragad bennem, hogy a napi jó cselekedet, hogy ez egy milyen derék törekvés. És Én nem mondom, hogy most én erre tudatosan gondolok, de hogy így nagyon belém van épülve ez, hogyha van egy helyzet, amikor módomban áll jót tenni, akkor azért inkább megteszem, mint nem, már csak azért is, mert ugye tudjuk jól, hogy a 7 főbűn közül a legszemetebb, a legrohadtabb főbűn a jóra való restség, ugye? Tehát, hogy így a tehetnél jót, de nem teszel. Ez ezt jelenti. Nem egyszerűen arról van szó, hogy bunyadok a tévé előtt. Ne, de nem is csak, nem egyszerűen lustaság a jóra való restség, azt én megtanultam, az nem egyszerűen egy puszta lustaság, hogy nem csinálok semmit, hanem döglök, hanem nem. A jóra való restség az azt jelenti, hogy módodban áll jót cselekedni, de nem teszed meg. És ez az összes többi 6 főbűn fölött trónol, mint egy varacskos disznó.
Hát hiszen ebből indul ki a teljes lelkiség tulajdonképpen, hát hogyha nem. Itt az ember jót választ, akkor valószínűleg más helyzetekben is
hát
így tesz.
Ugye, hogy igen. Tehát, mert ugye vannak én annak idején a Flaubert Szent Antal megkísértése című elképesztő művéből írtam a doktori diszertációmat, ami hát egy nagyon érdekes könyv, mert tulajdonképpen a Flaubert föltalálja a filmforgatókönyvet még azelőtt, hogy a filmet bárki föltalálta volna. Tehát egy ilyen könyv színmű, vagy nem tudom, egy filmforgatókönyv, komolyan. De még nincs film, amikor a Flaubert ilyet ír. Na és akkor hát ott felsorakoznak a Szent Antalt kísértő összes főbűnök, akkor én nagyon kiművelődtem főbűn ügyben, úgyhogy van az a 3, amelyik az ember fizikai testi szükségleteiről szól, a mohóság, a bujaság, meg a kapzsiság, és akkor vannak a másik emberrel szembeni undormányok, a gőg, harag, irigység, egyik rondább, mint a másik, és az egésznek a tetején ugye ott trónol a jóra való restség. Ha utálat, nem? Hát utálat. Tényleg az amúgy. És akkor, hogy ehhez képest ugye ott van ez a lehetőség az ember számára, hogy hát tegyél jót. Hát lépte nyomon alkalmad van rá, kicsi dolgokban is alkalmad van rá.
Adventben meg különösen.
Hát, Adventban rászokik az ember, azt akkor úgy marad. De ha Adventban se szokik rá, akkor mikor, kérdezem én. És én nekem mostanában különösen sokat forog a fejembe ez a dolog. Mert hogy mostanában egyfolytában a gyűlöletre vagyunk kondicionálva. Hogy most egy olyan világot élünk, amikor állandó napi parancs az, hogy gyűlöld. Hogy én megmutatom neked, hogy kit kell, és akkor leszel szíves gyűlölni áldázan, de tiszta szívedből tényleg, és mindent tegyél meg ellene. Tehát most bennünket a hatalom erre buzdít, erre irányít, erre kényszerít. Jóformán, hogy állandó megállás nélkül gyűlölködjünk. Gyűlöljünk valakit. És aki nem, velem az ellenem, és akkor onnantól kezdve gyűlöljük. Tehát ez borzalmas. És hát ezzel szemben csak egy eszközöd van. Hát ezzel szemben csak egyetlen egy dolgot tudsz csinálni, hogy nem esel a jóra való restség főbűnébe, és nem vagy hajlandó gyűlölködni. Nem vagy, megtagadod ezt a parancsot, mert ez egy gonosz parancs. Hanem helyette akkor, hát lássuk, hogy ki van bajba, és akkor az ember körülnéz, és akkor lát maga körül nagyon hirtelen 50 embert, aki sokkal rosszabbul érzi magát a bőrében, mint én. Tehát, hogy lehet panaszkodni, sírni, réni, ez egy másik ilyen érdekes probléma halmaz, amiről lehet beszélgetni, hogy mindenki rettentően tud panaszkodni. Én is tudok, hát úgy tudok panaszkodni a fájós vállamra, meg az ízületeimre, hogy csuda, meg tudok, mindenfélére tudok panaszkodni. De körülnézek, és azt látom, hogy hány ember van sokkal nagyobb bajban, mint én. Sokkal nagyobb szükségben, mint én. Hogy akkor most mi a fenéről beszélünk? Hogy akkor most, hát akkor jó lenne, hogyha én most sírás-rívás helyett odafordulnék ahhoz az embertársamhoz, aki a legnagyobb szórezben van itt tőlem 2 méterre, és akkor valamit csinálnék, hogy ne essek a jóra való restség bűnébe. Ugye, tehát Ezt lehet persze ilyen nagyon kenetteljesen is felfogni, én nem így fogom föl, én sokat vigyorgok, meg sokat ironizálok, meg sokat próbálok távolabbról nézni ezekre a valójában nagyon fontos hát, erkölcsi és teológiai kérdésekre, de ilyenkor adventben mindenkinek szívből ajánlom, hogy nézze már körül egy kicsit maga körül, és vegye már észre azokat a nála sok nagyobb córezba lévő embereket, akik a közvetlen közelében ott kínálkoznak, hogy kéne tenni értük valamit. Nem kő látványosra, nem kő hadonászni hozzá, nem kő beletenni a hírekbe. Csak kérdezd már meg tőle, hogy hogy van. Vigyél át neki egy negyed beiglit, vagy mit tudom én, csak vigyél le neki egy meleg pulóvert, vagy szóval annyi lehetőség van rá, vagy csak szóljál hozzá egy jó szót. Egy csomó embernek a legjobban az hiányzik, hogy valaki szóljon már hozzá egy jó szót, egy jót, tényleg kedveset, szívből, szeretettel. Na.
Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Slay Noémi, művelődés történész, és advent alkalmából beszélgetünk aktuális kérdésekről. Kedves hallgatóink, vendégem a stúdióban Sali Noémi, művelődés történész, és advent hangulatairól, ízeiről, színeiről beszélgetünk. Holnap van ugye aranyvasárnap, most már mindenki azon gondolkodik, ha eddig ki nem találta, hogy mi kerüljön az asztalra. Hát talán ez az egyik legszebb része ennek az időszaknak, a nagy fényeskedés és mindenféle különleges dolog, ami ilyenkor az utcán éri az embert, ehhez képest ez valóban a családot foglalkoztatja, és a háziasszonynak egy nagyon fontos kérdés, hogy mi kerüljön az asztalra. Ez egy nagyon szabályozott dolog, vagy van ebben mozgástér ilyenkor karácsonykor adventben?
Az utóbbi időben most már csak a mozgás van, de azért a régiségben ez sokkal szabályozottabb volt, és sokkal kisebb cirkusszal járt, mint ma. Először is Advent az egy böjti időszak, tehát ezt azért szögezzük le, hogy adventban böjt van. Azzal együtt is, hogy hagyományosan november 30-ától Szent András napjától elkezdődtek a disznóölések, de akkor még mindig azért nincs, ezekben a hetekben azért nincs a látványos zabálás, és a karácsony előtti utolsó egy hétben meg pláne nincs, és hogyha valaki esetleg nem tudná, akkor most tudatom vele, hogy 24-e karácsony vigíliája, előestéje, tehát karácsony, amit most 24-én szentesteként ünneplünk, az böjt.
Hal.
Az böjt, tehát nicht pulykazabálás, meg ilyen nagy húsok, nem. Hal, de még az is szerényen, tehát, hogy így nem akkor van a nagy ünnep. A nagy ünnep 25-én van, karácsony első ünnepe, akkor igen, akkor adj neki, de a 24-én napja, hát mikor én gyerek voltam, akkor 24-én délbe vagy rántott leves volt, vagy egy paradicsomleves, meg egy sajtos tészta. Na legfőjebb aztán esetleg este volt mákos tészta, hát ilyenek voltak.
És édesség a gyereknek.
Hát valami édesség, igen, az már azért, mert a karácsonyfát elkezdtük nyilván tépázni a tesómmal, de hogy a 24-e az a várakozásnak az ideje még, és az éjféli misétől kezdve akkor onnantól elszabadul, nem a pokol, hanem a mennyország, de hogy akkor onnantól kezdve van az az ünnep, amit a kereszténység, ugye hát már nem tudom én, a második század óta hivatalosan is ünnepel. Úgyhogy nem kellene rögtön karácsony este minden túlzásba vinni. És akkor nem tudom, két évvel ezelőtt, vagy tavaly volt még, csak most már nem emlékszem, de hogy egy nagyon érdekes internetes csatorna kedves vezetője megkért bennünket arra egy fiatal séflánnyal, hogy csináljunk egy olyan karácsonyi menüt, ahol 2500 forintból fejenként kijön az ünnepi kaja, és akkor összenéztünk Edinával, és kitaláltam, hogy akkor most az én kedvenc finn kapros hallevesem és mákos guba. És megfőztük, és mikor összeszámoltuk fejenként, 1500 forintból jött ki, pedig lazac.
Hát akkor nem volt túl sok lazac.
Lazac van a levesben, de abban pont annyi van, amennyi kell.
Az ízét megadta.
A pont, és volt benne bőven, tehát nem kell izgulni, mert a többi összetevő krumpli, kapor, sárgarépa, egy fehér répa, egy kicsi tejszín, hát ezek az összetevői. A mákos gubát kifliből készítettük, mert persze ugye elvileg a hivatalos recept arról szól, hogy az ember elkészíti a mákos guba tésztáját is, de azt nem kezdtük gyurkálni, hát egy fő tészta. Nem kezdtük el gyurkálni, hanem kiflibe utaztunk, és akkor ezt az ember, hogyha gyűjt egy pár napig száraz kiflit, akkor a no waste jegyében a hulladékmentes összegyűlik, és akkor
meg
kell venni azt a 15 deka mákot, meg elővenni a spájzból azt az úgyis ott lévő mézes bödönt, és akkor két kanál méz. Szóval, hogy végtelenül egyszerű, nagyon hamar megvan, az egész ebéd elkészítés ideje mindenestől egy óra, mert a guba aztán a sütőbe el van magába, a leves elkészítése az, ha nagyon lassú vagyok, akkor fél óra. Tehát, hogy, és fejenként 1500 forintból lett egy pompás szentestére való menü. Na, tillárom haj. És a régieknél a szentestén inkább az volt az érdekes, hogy bizonyos dolgokat rituális okokból kellett tenni. Ilyen a dió. Mert a dió az az egészségnek a szimbóluma, és akkor a föltörtek, mindenki föltör egy diót, és akinek netán férges dió jutott, akkor annak nagyon kell vigyázni, hogy beteg lesz jövőre. Azután aztán alma, és a legszebb, és ez nagyon sok felé magyar nyelvterületen létezett ez a szokás, hogy a családfő egy szép nagy piros almát annyi darabra vág, ahányan az asztalt körülülik, mindenki kap egy darabot, és ez arra jó, hogyha te jövő nyáron eltévedsz a susnyásba, vagy az erdőbe, és nem tudod, hogy merre van az arra, akkor felidézed magadban ezt az almát, amit együtt ettetek. Eszedbe jut, hogy kikkel ettette azt az almát a családi asztalnál, menten hazatalálsz. Úgyhogy a családnak az összetartozását és az összetartó erejét ez az alma jelképezte. És ez gyönyörű szép.
És ezt a család fő vágta föl.
A család fő, szigorúan a család fő vágta föl, és mindenkinek adott, juttatott belőle egy darabot. És akkor kellett tenni ostját, ami nem szent ostja természetesen, hanem, de hát arról szól végül is, azt az ostját idézi meg egy profán közösségben, de azért egy szent ünnepen. Ostját, mézet, fokhagymát, a fokhagyma az az egészség záloga, úgyhogy méz és fokhagyma, az egyébként tényleg.
Igen, tehát hát azt göthös, hurutos betegeknek adják is.
Józan megfontolás diktálja, hogy az ember télen egye ezeket. És hát körülnézek a menükbe, hogy mi van, hát ugye töltött káposzta, az mindenképpen kellett, hogy legyen, amiben az a jó, hogy meg lehet csinálni napokkal előtte, jót is tesz neki az állás, benne van a savanyú káposzta, ami nagyon egészséges, benne van a hús, ami azért mégiscsak a gazdagságot, meg az ünnep rangját jeleníti meg, mert azért ne tévesszük szem elől, a régi ember nem úgy zabál húst, mint mi, hanem a régi ember egy héten mondjuk kétszer eszik húst. Vagy csak egyszer eszik húst. Tehát az, hogy húsos étel, az önmagába véve már ünnepi. És a töltött káposzta még az ünnep után is eláll. Úgyhogy ezért nagyon hasznos volt, és a háziasszony, ez megint nagyon fontos, hogy a házura almát vág, oké. A háziasszony az ünnepi asztaltól nem állhat föl, nem ugrálhat össze-vissza, mert jövőre nem fognak rendesen ülni a tyúkok. Hát ezt azért nem kockáztatná senki, ugye? Úgyhogy ott a nagyobb gyerekek, a férje, mindenki megmozdulhat a családi asztalnál, de ez egy gyönyörű szép hagyomány, és a háziasszonyi jogos önvédelemre azért utalnék vele. Tehát, hogy van egy pont, amikor a háziasszony leteszi végre a fenekét, és tilos neki ugrálni, nemhogy megpihen, tilos neki ugrálni, mert különben a jövő évi tojáshozamot súlyosan veszélyezteti.
És én még olyat is hallottam, hogy a morzsákat is összegyűjtik.
Bizony.
A terítőről, az abroszról.
Bizony, és ne az sem mindegy, hogy hány abrosz van, és az is érdekes, van olyan néprajzos, aki azt mondja, hogy egyáltalán az abrosz használat a parasztságnál a karácsonyi abrosszal kezdődik. Mert karácsonyi abrosznak lenni kell. Olyan is van, hogy azt felhajtják az ünnepnapokban, amikor az asztalról esznek, hogy az asztallapot azt lehet macerálni, azt ha megvágom késsel, az se baj, vagy lepecsételem, vagy nem tudom. Le van téve a karácsonyi abrosz, de amikor esznek, akkor felhajtják, hogy baja ne legyen. De és ahol nem, ott is a kenyérmorzsát, ostyamorzsát, azt megőrzik ezen az abroszon, és azt összekötve el kell tenni, és a beteg állatot lehet vele gyógykezelni. Semmiképpen nem szabad csak úgy az állatok elé kiszórni, szemétbe vagy tűzbe vetni.
Kedves hallgatóink, az elmúlt órában Soli Noémi művelődés történésszel beszélgettünk advent ízeiről, hangulatairól, illatairól, és ne feledje el senki ezt az utolsó mondatot. A háziasszonynak ülnie kell az asztalnál, nem ugrálni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Én is köszönöm a meghívást, és áldott szép ünnepet kívánok mindenkinek.
Kedves hallgatóink, most Werner Nagy Eszter és Urbán Péter nevében is köszönöm a figyelmet. Áldott adventet kívánok, Gadácsi János búcsúzik. Viszont hallásra!
Elhangzott az iránytű. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on is. Új műsorral legközelebb egy hét múlva, szombaton délelőtt jelentkezünk.
A Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!